4. Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborús veszélyhelyzet újabb, 2026. május 13-áig tartó meghosszabbítását kéri a kormány az országgyűléstől. Az indítványt rendkívüli ülésen vitatta meg a parlament. A kormánypártok támogatják a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását, az ellenzék szerint viszont a rendkívüli jogrend létezését eddig sem indokolta semmi. A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adócsökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4+1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. Megsemmisítette a Gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a Budapest környéki törvényszék, között a Facebookon az EMLA Egyesület. Ez azt jelenti, hogy az írásos ítélet átvételétől számítva a Samsung üzemében nem végezhetnek ilyen engedélyhez kötött tevékenységet, így nem gyárthatnak akkumulátorokat. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal kisebb volt a júliusinál, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén leszavazta Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselője, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet. Egyetlen szavazat különbséggel elutasították a képviselők Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet is. A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarország is visszavonta a vétóját az orosz diplomaták uniós mozgásának korlátozásával kapcsolatban, írta meg a Financial Times. Megjegyezték, a javasolt szabályok kötelezik az uniós fővárosokban tartózkodó orosz diplomatákat, hogy tájékoztassák a többi kormányt utazási terveikről, mielőtt átlépnék a fogadó országok határát. A kezdeményezés része az új szankciócsomagnak, amelyet Brüsszel dolgoz ki Oroszország ukrajnai inváziójára válaszul. Annak elfogadásához egyhangú támogatás szükséges, Magyarország volt az intézkedést ellenző utolsó ország. Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Oroszország ellen, amely az eddigi egyik legmélyebb offenzívának számít. A csapást a határtól több mint 2000 kilométerre lévő Tyumen városára mérték, ilyenre még nem volt példa. Az ukránok támadása egybeesett Vlagyimir Putyin születésnapjával, az orosz elnök ugyanis 1952. október 7-én született. Ukrán dróntámadás érte a Novovoronyezsi atomerőmű hűtőtornyát is. A Rosenergo Atom szerint az incidensben senki sem sérült meg, valamint anyagi kár sem keletkezett. Az Egyesült Államok először néhány darab vagy néhány tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, jelezte Jehor Csernyev. Az ukrán parlamenti képviselő, a NATO parlamenti közgyűlésében részvevő ukrán küldöttség vezetője szerint azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára. Ha valóban Tomahawk cirkáló rakétákat szállítanának Kijevnek, az komoly eszkalációs lépést jelentene, mivel ezek az eszközök nukleáris kivitelben is léteznek, mondta el Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Párizs belvárosában tűz ütött ki egy furgonban, a francia miniszterelnök hivatala közelében, sérültekről nem tudni. Szemtanúk három robbanást hallottak az utca túloldalán, és hatalmas füst terjengette a miniszterelnök hivatalos rezidenciájának helyett adó hotelnél. Végül az időjárásról. A folytatásban a meglévő felhőzet gomolyosodik, másút újak képződnek, emellett majd több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa arra buzdította a vatikáni csendőröket, hogy a béke tanúiként éljék meg küldetésüket. Erdő Péter bíboros homiliája a Szent Péter Bazilikában magyarok nagyasszonya ünnepén. Hitünk egész életre szóló személyes meggyőződés. Rendkívül sok pozitív impulzus ért, és ez annak a jele, hogy él az egyház. Interjú Ternyák Csaba egri érsekkel.
A pápa arra buzdította a vatikáni csendőröket, hogy a béke tanúiként éljék meg küldetésüket. 14. Leó pápa vezette vasárnap a szentmisét a vatikáni kertekben található Lourdi barlang előtt, a vatikáni csendőrség tagjai részvételével, védőszentjük Szent Mihály arkangyal ünnepén. Prédikációjában a pápa megköszönte nekik a mindennapi szolgálatukat, és arra buzdította őket, hogy a béke tanúiként éljék meg küldetésüket az egyetemes egyház szívében. A Szent Atya a Szent Pál Timóteushoz intézett szavairól elmélkedett. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy munkájuk nem csupán hivatás, hanem az egyház szolgálatában végzett hivatás. Jelenlétetek, amely gyakran diszkrét és megnyugtató, kifejezi az evangéliumi stílust nem szavakkal, hanem figyelmes tekintetekkel és átgondolt gesztusokkal, amelyek minden körülöttetek lévő embert megvédenek, mondta Leó pápa. Arra kérte a csendőröket, hogy merítsenek erőt keresztény erényeikből, ne uralkodjanak, hanem szolgáljanak, ne a hatóságok kedvére tegyenek, hanem mutassanak szeretetet, ne félelemből, hanem körültekintően és felelősségteljesen. Kiváltképpen bátorító szavakat intézett az újonnan kinevezettekhez, akik nemrég tették le szolgálati esküjüket, emlékeztetve őket arra, hogy ígéretük nem egy egyszerű, megismétlendő formula, hanem a szabadság és az odaadás cselekedete, amelyet nyilvánosan tettek Isten is az egyház előtt. A pápa elismerte, hogy a csendőrök munkája gyakran a színfalak mögött zajlik, de megjegyezte, hogy a Vatikán életéhez való hozzájárulásuk elengedhetetlen. Kevéssé látható, mégis sokat jelent. Biztonságot, rendet és tiszteletet épít, állapította meg Leó pápa. Ez egy olyan szolgálat, amely nem csak helyeket és embereket véd, hanem egy küldetést is tükröz, az egyház küldetését. A Vatikán városállam határain túlra tekintve 14. Leó pápa kiemelte hivatásuk tágabb lelki horizontját. Alázatos és hűséges szívvel a béke tanúi lehettek ebben a nagyon kis államban, amelynek horizontja az egész világ. Arra buzdította őket, hogy küldetésüket ne csak egyenruhájukon, hanem mindenek előtt emberségükön keresztül éljék meg, erőt merítve a hitből és a Szentlélek kegyelméből. A pápa a háláját fejezte ki a csendőrök családjainak is, elismerve a csendes igent, amely támogatja mindennapi szolgálatukat. 14. Leó pápa homiliájának végén Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal közbenjárására bízta a csendőrséget és szeretteiket, imádkozva, hogy bátran, hittel és odaadással folytassák küldetésüket.
Erdő Péter bíboros homíliája a Szentpéter Bazilikában magyarok nagyasszonya ünnepén. Hitünk egész életre szóló személyes meggyőződés. Október 7-én magyarok nagyasszonya ünnepének vigíliáján a Szentpéter Bazilika káptalani kápolnájában Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek szentmisét mutatott be Ternyák Csaba Egri, Udvardi György veszprémi érsekek és mintegy 70 pap koncelebrálásával. A bazilika nagyméretű kanonöki kápolnáját zsúfolásig megtöltötték a magyar zarándokok, amely így szinte a nemzeti zarándoklat jellegét öltötte. Erdő Péter homíliájában áttekintette azt az anyai párfogást, amelyet a magyar nagyasszonya nyújtott folyamatosan a hozzáfohászkodó magyar népnek ezer éves története során. Ma a boldogságos Szűz Máriát, mint a magyar nagyasszonyát ünnepeljük. Itt a Szentpéter Bazilika altemplomában 45 évvel ezelőtt neki szentelte a nemzeti kápolnánkat Szent II. János pápába. Felejthetetlen gesztus volt ez a magyarok régi vágyának beteljesítése, hiszen a magyar kápolnának évezredes története van. Első szent királyunk házat akart létesíteni a magyar zarándokok számára itt, a kereszténység központjában. Az eredeti kápolna a mai Sekrestye közelében állt, és a barokk építkezés idején bontották le. A magyar katolikusok tudatában voltak annak, hogy Róma mindannyiunk hazája, és arról álmodtak, hogy ebben a nagy közös otthonban egy saját szent helyük is legyen. Világos volt, hogy a magyar kápolnát a szűzanyának, magyar nagyasszonyának kell szentelni. Volt azonban egy kis probléma. A mohácsi vész után Magyarország fokozatosan elveszítette önállóságát, még ha a nép nem is mondott le sohasem a szuverén kulturális és jogi létezéséről. Mégis az ország középső része, amely majdnem egybeesett a mai Magyarországgal, 150 évig a török birodalomhoz tartozott, és elveszítette a lakosságának mintegy kétharmadát. A magyar katolikusok megőrizték Szent István király nagy tettének hagyományát, azt az emléket, hogy koronáját, országát, amely akkor tért keresztény hitre, a szűzanyának ajánlotta fel. Buda városának felszabadulása a török megszállás alól 1686-ban és a győztes zentai csata a kortársak szemében a szűzanya közbenjárásának jele volt. Erről meg volt győződve első Lipót császár és magyar király is. Követni akarta Szent István példáját, és Magyarországot 1693-ban felajánlotta a Szent Szűznek. Lipót király pénzein is megjelent a szűzanya a következő felirattal: Sancta Immaculata Virgo Maria Mater Dei Patrona Hungariae. A szeplőtelen Szűz Mária, Isten anyja, Magyarország oltalmazója. A mai evangéliumban Szűz Mária szerepének lényegét hallottuk, szólt Erdő Péter homíliájában. Az Úr vele van, és teljes a kegyelemmel. Isten kiválasztotta őt, és mentesítette az eredeti bűntől, mert vele akarta megvalósítani nagy tervét, vagyis azt akarta, hogy a megváltó anyja legyen. Aki Istennel van, az teljes a kegyelemmel. A boldogság az a hivatás, amely az emberi lény célja, Isten közelségében valósul meg. Ma egyesek azt mondják, hogy az egyháznak, a plébániáknak, a katolikus közösségeknek, boldog közösségeknek kell lenniük. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a közösségek azért vannak, hogy jól érezzék magukat bennük, hogy szórakoztathassanak minket, mert az egyház célja nem csupán az, hogy tagjai jól érezzék magukat egymás társaságában itt a földön, hanem a küldetés, a misszió, vagyis Krisztus örömhírének hirdetése. Ahogy Szent VI. Pál pápa írta, az egyház az evangélium hirdetése véget létezik. Ennek az evangéliumnak a lényege pedig az, hogy Krisztus föltámadt és megnyitotta az utat az örök boldogság felé azok számára, akik megtérnek és hisznek benne. Ennek a jó hírnek a fényében át kell gondolnunk, mit jelent számunkra, hogy Mária népe vagyunk. Magyar kultúránkban jelen van a katolikus örökség. Ez az örökség viszont bizalmat jelent az isteni gondviselésben és a jövőben, és egyben jelenti nemzeti azonosságunk értékelését és elfogadását is, de megkívánja azt is, hogy nyissuk meg a szívünket minden más nép felé. Mindez olyan tény, amit el kell ismernünk és át kell gondolnunk, mert katolikus vallásunk nem csupán kulturális tény, hanem egész életre szóló személyes meggyőződés. Ennek a kápolnának az építése és pápai megáldása 45 évvel ezelőtt kifejezte, hogy a római egyház bennünket is befogad, közösségként is tisztel minket, és egyesít Krisztus hitében a többi népekkel. Itt, Rómában, de főként ebben a bazilikában vannak a szűzanyának szentelt más nemzeti kápolnák is. Ez szépen kifejezi, hogy a különböző népekhez tartozó katolikus közösségként is úgy tekintenek a szűzanyára, mint édesanyjukra. De ha közös édesanyánk van, akkor egymásnak testvérei vagyunk. Különösen fontos ezt éreznünk a saját népünk vonatkozásában. A remény és a megmaradás útja annak felismerése, hogy közös a sorsunk, hogy egy anyának gyermekei vagyunk, hogy nem gyűlölhetjük egymást, hanem alkotó sokféleségben össze kell tartanunk. Szűz Mária, mindnyájunk édesanyja, nem félt szent fiát követni a keresztúton egészen a Golgotáig. Kérjük közbenjárását, hogy mi is bátran megvallhassuk Krisztust, mert ő az igazság, az ember megváltója és a népek világossága. Amen. Zárta homíliáját Erdő Péter, esztergom budapesti bíboros érsek, a magyarok nagyasszonya ünnepén a Szent Péter Bazilikában tartott szentmise keretében.
Hallgassák meg Ternyák Csaba egri érsekkel készült beszélgetésünket.
Kedves érsek, hogyha Isten hozott a Vatikáni Rádió stúdiójában. Rómában lenni számodra visszatérés, hiszen itt voltál diák, itt voltál a pápai Magyar Intézet rektora, és aztán, mint a papi kongregációnak a titkára hosszú éveken keresztül szolgáltál itt, még Benedek pápa idejében. Mit jelent számodra egy ilyen visszatérés?
Ez visszatérés a Vatikáni Rádióba is, hiszen...
Köszönöm.
Hiszen, nem tudom, Szabó Feri atya közvetlen elődöd volt el a célja. Tehát az ő ideje alatt, amikor én a Pápai Magyar Intézet rektora voltam, akkor a Vatikáni Rádió külső munkatársaként is szerepeltem, úgyhogy több műsor készítésébe is befolytam, tehát hazajövök mindig, amikor a Vatikáni Rádióba jövök, úgyhogy örömmel fogadtam el a felkérésedet. És hát visszajönni Rómába? Hát ez azt jelenti, hogy visszajönni elsősorban azért, hogy a pápát látni. Volt egyszer egy ilyen sorozat, amikor a pápa képét, videóit szétosztották, vagy lehetett vásárolni. Videre Petrum, igen. Látni Pétert. Az mindig a zarándoklatoknak az egyik célja. Még akkor is, amikor szentévi zarándoklaton vagyunk, nyilván a négy nagy bazilika meglátogatása, ott imádság, szent mise, ugyanakkor a mai Péterrel találkozni, Szent Péter utódával, az minden zarándoknak egy fontos, szép lehetőség. Úgyhogy mi is azért jöttünk most Egerből viszonylag népes, 40 fős zarándok csapattal, hogy imádkozzunk, hogy a szent kapukon áthaladjunk, és hogy lássuk és halljuk a mai Pétert, Leó pápát. Hát jó visszajönni persze, hiszen hosszú időt töltöttem el, volt időszak, amikor számoltam, hogy papságomból vagy püspökségemből hol töltöttem el hosszabb időt, és hát sokáig Róma volt az, amelyik vezetett, aztán hát néhány évvel ezelőtt átbillent a mérleg. Jó visszajönni, mert jól éreztem magamat, amikor Rómában szolgáltam, akkor is, amikor a Pápai Magyar Intézet rektora voltam, hát meg akkor is, amikor a papi kongregációban titkárként szolgáltam, ami egy nagyon embert próbáló feladat volt, különösen az első időkben, amikor tapasztalatok hiány, fogalmam se volt arról, hogy igazából hogy is működik egy dikasztérium, fel kellett nőni a feladathoz, és amikor néhány év elteltével úgy éreztem, meg mások is úgy gondolták, hogy ez megtörtént, akkor hát én nagyon szívesen végeztem azt a feladatot.
És közben jött 2007. március idusa, 15-e, amikor 16. Benedek pápa kinevezett téged egri érsekké, lassanként 20 éve ennek. Ez már történelem, nem csak egy ember életében, hanem az érsekség történetében is. Talán mondhatom, túl vagy már a szolgálatod félútján. Mégis hogyan tudsz visszatekinteni az eddigi útra az érseki szolgálat tekintetében?
Mielőtt erre rátérnék, csak néhány mondattal szeretnék megemlékezni azért a régi pápákról, mert Szent II. János Pál pápához rendkívüli módon kötődöm, hiszen ő szemelt ki munkatársának, ő szentelt püspökké, és hát ez egy rendkívüli kötődés az ő személyéhez, az ő szolgálatához,
egészen
az ő
személyes kapcsolat is.
Egészen személyes kapcsolat is volt, aminek részben köszönhető, hogy fiatalon nevezett ki érseknek és választott munkatársai közé. És aztán hát egy ilyen szoros kapcsolat kialakult Benedek pápával is, hiszen együtt voltunk Szent II. János Pál pápa munkatársai a római szolgálat alatt. Én az egyik kongregációban titkárként, ő a hittani kongregációban prefektusként szolgált.
És akkor így ismertétek
és
egymást.
És akkor hát persze jó személyes kapcsolat volt.
Könnyű volt a német nyelv is, hiszen jól beszélsz németül.
Tehát jól éreztem magamat. Na. És hát ő velük együtt szolgáltam itt Rómában, tehát amikor én Rómába jövök, akkor rájuk különösen is emlékezem, mert hiszen egy időben együtt szolgáltuk itt Rómában az urat. Hát aztán, amikor Benedek pápa arra kért, hogy menjek haza, Magyarországon szolgáljam az egyházat, akkor hát én nagy örömmel vettem azt, hogy a nagy egri egyházmegyét rám bízta, hatalmas nagy bizalom volt ez részéről, és seregi érsek úr utódának lenni nem volt könnyű feladat, hiszen hát ő 20 éven keresztül szolgálta az egyházmegyét hallatlan nagy lendülettel, munkabírással, lelkesedéssel, és hát közben a püspöki konferencia elnöke is volt, az európai konferenciáknak az elnök helyettese, tehát hallatlan nagy munkát végez. Éreztem azt, hogy nagyon magasan van a léc, amit nekem is meg kell haladnom.
Az is kötőszót újból felhasználva, hogy ő is Nyugat-Magyarországból származik, Kőszegen szolgált korábban, és úgy került az ország másik végébe. Neked ez a váltás, te nyugat-magyarországi vagy Fertőszent Miklósi, mit jelentett ez? Mekkora segítség, vagy milyen
hát
kihívás
én közelítettem
volt?
Azért, mert voltam 5 évig, voltam segédpüspök Esztergomban is, Paskai Bíboros úr mellett, és hát ez alatt az idő alatt
haladtam Eger
irányába, akkor is, ha közben volt római, ugye 10 esztendő, amíg itt szolgáltam, de most a humort félretéve, én azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb a különbség a két országrész között. Ma is szokták ezt hangsúlyozni, hogy sok szempontból, és sok szempontból igaz ez. De például vallási szempontból azt hiszem, hogy sokkal több a hasonlóság, mint sem a különbözőség. Tehát én hamar otthon feltaláltam magamat Egerben.
És ez a hasonlóság azt is jelenti, hogy azért veretesen vagy mélyen katolikus érzelmű hívek vannak ott, miként Fertő, én meg Sopron környékén, Fertőtó környékén.
Igen.
És Eger környékén.
Igen, Eger környékén is. Tehát a hívek hűségesek. Akkor is, hogyha a pandémia azért, meg kell mondjam, nagyon megtépázott bennünket, viszont akik visszatértek, akik vannak, és a fiatalok, azok nagyon lelkesek. Rendkívül sok lelkipásztori élményben van részem, ami hát korábban nem adatott meg, mert a római szolgálatom alatt, vagy amikor a püspöki karnál szolgáltam, hát akkor kevesebb lelkipásztori élményben volt részem. Most viszont, ha csak az elmúlt napokra visszagondolok, hát akkor hálával gondolok arra, hogy az Úristen megadta, hogy rendeztünk egy nagy sikerű cigányzarándoklatot, ők oda zarándokoltak a bazilikába, tele volt a bazilika cigány emberekkel, cigány gyerekekkel, délután kulturális bemutató, a délelőtt ugye szentmise volt, aztán ministrás találkozó, aztán kisnővérnek fogadalomtétele, örök fogadalma most a napokban, rendkívül sok jó pozitív impulzus ér, ami mind arról tanúskodik, hogy él az egyház, és vagyunk, és akik vagyunk, azok elkötelezettek vagyunk, Jézus ügyét akarjuk szolgálni, a magyar egyház építésén fáradozunk. Hát ezek mind lelkesítő élmények, vagy most ez a zarándoklat a munkatársaimmal, amikor különböző kis apró dolgok történnek, hogy nem találunk valamit, vagy ezek a kellemetlenségek, és akkor mosolygunk rajta, hát végül is nem kirándulni jöttünk, hanem egy zarándoklaton vagyunk, és hát a zarándoklatnak vele járulja az is, hogy vannak apró szervezetlenségek, kellemetlenségek, amiket mind föl lehet ajánlani az Istennek. Engesztelésül a bűneinkért, meg mások bűneiért, meg az egyházmegyéért.
Köszönöm a beszélgetést, áldott további szolgálatot kívánok, és hát a 75 éves kor betöltéséig van még 3 esztendő, az meg különösképpen még így a mi őszikék szolgálatunkban Isten különleges segítségét kérem neked is, meg önmagam számára is.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kornyák Csaba egri érsekkel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget arról, hogyan szól hozzánk Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságod tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, mikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten szavát, az Isten üzenetét hogyan hallották meg és hogyan írták le az emberek. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ha bárkinek írhatnál levelet, ki lenne az és miről írnál neki? Adrián?
Én keresztanyámnak írnék levelet, hogy mikor mehetek legközelebb hozzá nyaralni.
Bence?
Én mamámnak írnák, hogy hogyan van.
Én is mamámnak írnák, hogy hol van és hogy mi csinál.
Én papámnak írnák, hogy jobban van-e már, vagy jól érzi-e magát.
Oli?
Apukámnak, hogy mikor megyünk hozzá legközelebb.
Előfordul, hogy nem tudjuk leírni, amit gondolunk, és mást kérünk meg erre. Például telefonon lediktálunk valamit, az írnok, az üzenetvivő ilyenkor igyekszik figyelni, pontosan megjegyezni a rábízott szavakat. Ám bármilyen tökéletesen is adja át a lényeget, lehet, hogy mégis a saját stílusában, a maga módján közvetíti azt. Nem szoktunk ezért megharagudni, hiszen ez így természetes, ugyan mi üzenünk, de az üzenetet közvetítő az, aki formába önti, amit gondolunk. Van-e olyan, amikor esetleg üzenni szerettél volna valakinek valamit, de írásban ezt nem tudtad jól kifejezni? Volt már olyan, hogy az érzéseidet vagy a gondolataidat egy üzenetbe, gondolok én itt Messengerbe vagy SMS-be, nem tudtad úgy leírni, mint amit érzel?
A szeretetet.
Elmeséled, hogy hogyan megy át az üzenet szerinted, hogyha én írok egy üzenetet a telefonomon neked?
Az üzenet először is belemegy egy telefonközpontba, a telefonközpontból pedig átirányítják annak, akinek ment a levél.
És ugye az volt itt az alapkérdés, hogy nem szoktunk megharagudni, hogyha az üzenetünket, az üzenet közvetítő, aki szavakba önti, aki a formába próbálja önteni, az nem mindig ugyanaz, amit gondolunk. De a mai technikával képesek vagyunk ugyanazt az üzenetet átadni egymásnak?
Amikor megnyomunk egy gombot, és hangrögzítőbe átküldjük.
Nagyon jó. És gondolj bele, hogy mennyit fejlődött a technika, hiszen volt, amikor még tudott posta galamboknak írták le az üzenetet, azt a rövid mondatot, vagy azt a rövid pár szavas szóösszetételt, amellyel mondjuk egyik király akart üzenni egy másik királynak vagy hadvezérnek. Micsoda technikai fejlődés az, hogy így tudunk üzenni egymásnak, hogy egy pillanat alatt már ott van a neki szánt üzenet. És az Isten vajon, ha az emberhez szól, akkor mik azok a csatornák, amiken keresztül szól hozzánk? Mit gondoltok?
a gondolatunkba, és az álmunkba is, és a tárgyakba is.
Úgy szokott Isten hozzánk szólni, még hogyha nem is vesszük észre a lelkünkből, halkan, de meg lehet hallani.
És az embertársainkon keresztül szól hozzánk az Isten?
Igen.
Sokszor őket küldi nekünk, mi hozzánk, hogy az üzenetét elhozzák. Aztán még honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, vagy üzent nekünk?
Bibliából is.
Így van. A legrégebbi koroktól fogva ismeretes, hogy Isten párbeszédbe kezdett az emberrel. Aztán az elhangzottakat az ember elmondta a többieknek, nem csak a barátainak, de akár egy nagy tömegnek, vagy egy egész népnek. Mesélj nekünk, légy szíves, Adrián, Mózesről, hogy ő hogyan tudta az Isten üzenetét továbbvinni az embereknek.
Egyiptomba érkezve Mózes először csak a testvérének, Áronnak mondta el, hogy miről beszélt Istennel, aki az égő csipkebokorban jelent meg neki. Áron volt az, aki Isten szavait tudtul adta az egész közösségnek.
Így van. Emlékeztek esetleg arra, hogy Mózesnek mit mondott az Isten az égő csipkebokorban? Tudjátok azt a történetet?
Elmondta, hogy mi az ő nevének jelentése.
És mi Isten nevének a jelentése?
Én vagyok, aki érted vagyok.
Vagyis Isten nevének az a jelentése, hogy én vagyok, aki szeretlek téged, aki érted vagyok, aki azért létezem, hogy te szeretve legyél. A Sínai hegynél Mózes már nem csak Áronnal, hanem a többi pappal és az egész néppel is közölte, hogy Isten üzen neki. Sámuel két királyt is felkent, Sault és Dávidot. Először maga a próféta hívta össze a népet, és mondta el, miként rendelkezett Isten. A második esetben Dávidnál azonban titokba tartották Dávidnak a felkenését, mert még nem érkezett el az alkalmas idő. Nátán próféta, mit mondott el Dávid királynak?
Csak Dávid királynak mondta el, mit üzent neki Isten, amikor Dávid súlyos bűnt követett el, majd később bűnbánatot gyakorolt, idővel mégis mindenki tudomást szerzett a történetükről.
Illés próféta pedig nagy tömeg előtt hívta párbajra a bálványisten Bál prófétáit. Így mindenki láthatta az Úr jeleit és hallhatta üzenetét. Gyerekek, a mai világban mi hogyan tudjuk meghallani Isten üzenetét még? Mit gondoltok? Az iskola aulájába olvastátok-e már, hogy mi van kiírva? Hogy a szűzanya szobor alatt mi van odaírva?
Veled van az Úr.
És ez mit jelent? Marika néni miért ezt íratta oda a szűzanya a köpenyes Mária képe alá? Vajon mit akar ez üzenni neked?
Azt, hogy Isten soha nem felejt és nem hagy cserbe.
Vagyis, hogy soha nem vagy
egyedül.
Így van. És látod, itt a próféták történetén keresztül is Isten szavát próbálták átadni. És amikor mi nekünk is van egy ilyen feladatunk, amikor a Szentmise végén azt mondja a papbácsi, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, és azt mondja, hogy itt a mise véget ért, menjetek békével, akkor igazából neked az a küldetésed, úgy, hogy a prófétáknak is az volt a küldetésük, hogy ahogyan hallottad, mentek, és amit Isten üzent nekik, azt tovább vitték az embereknek. Tehát neked is van egy ilyen küldetésed, hogy az Isten üzenetét azt vidd tovább az embertársaidnak. Ami pedig nem az, hogy bántsuk egymást, hogy alázzuk egymást, hogy káromkodjunk, hogy verekedjünk, hanem pontosan az, hogy szeressük egymást, és ugyanúgy szeressük egymást, azt mondja Jézus, mint ahogy én szerettelek titeket. Hogyan őrizték meg az Isten szavát? Egyetlen próféta sem él örökké. Az emberi emlékezet pedig könnyen csődöt mond, gondoljatok csak arra, hogy hányszor fordult elő a családban, vagy a barátaitok körében, hogy ugyanarra az eseményre vagy beszélgetésre mindenki eltérően emlékszik. Még az is megesik, hogy teljesen másképp rögzítjük az emlékezetünkben a dolgokat, mint a többiek. Nem is úgy volt, szoktátok mondani, te rosszul emlékszel. El tudnátok-e mondani egy ilyen történetet, amikor ti is ezt megéltétek, hogy mindenki másképp emlékezett arra a dologra? Oli?
Például van egy ember, aki nem tud nagyon focizni. Hazamegy az anyukájának, azt mondja, hogy ma nagyon rosszul éreztem magam az iskolában. Tessi órán ki lettem közösítve, mert nem tudok jól focizni. Osztályunkból a legjobb focis csak nevetett rajtam, én otthon csak sírtam.
Ellentétben, aki tud focizni, amikor hazamegy, azt fogja mondani, hogy anya, én nagyon jó voltam ma, sok gólt lőttem, sokat cseleztem, és még nem is sérültem meg.
Így van, és akkor ezek közül, a dolgok közül így nagyon nehéz az igazságot kideríteni, hogy akkor most mi volt a probléma, igaz? Hiszen csak egy egyszerű tesi óra volt. Tehát erről beszélünk itt, hogy mindenki másképp emlékszik vissza egy adott eseményre.
Elpötte arcát, egy csipke bokornál megállt, és így imádkozott.
Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó, bíz rám inkább valami mást, ez nem nekem való.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie, én téged választottalak, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan, legyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebogor, idő, csipkebogor, Isten élő tüze rajta, a pusztában borulk a bokor. Elpötte arcát, egy boróka árnyékába bújt, és így imádkozott.
Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt Istenem, mint üldözött vad, úgy viszem, veszendő életem.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie, én csönd vagyok, hát hallgatok, te csak nyugodj bele. Azóta is sem kérdezem, mi végre is hogyan, megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta, a pusztában borulk a bokor. Repülj, mely a napon hallogol, olajban, szelíd olajban. Jónás elpötte arcát, egy repkény árnyékába bújt, és így imádkozott.
Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhatsz csúfosan, vedd vissza tőlem lelkemet, nem bírom már, uram.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie, tiéd a szó, enyém a cél, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan, megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, Isten élő tűze rajta, a pusztában borulk a fokor. Repkény, mely a napon haldokor, olajban, szelíd olajban.
Jézus elpötte arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott.
A lélek kész van, ám a test gyötrődik és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan, megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram.
csipke bokor, égő csipke bokor. Az Isten élő tűze rajta, a pusztában borult a bokor. Reptényben napon haldokott, olaj van, szelíd olaj van. Csipke bokor, égő csipke bokor.
Isten szavával kapcsolatban is fennállt a veszély, hogy a sok hallgató másképp jegyzi meg az üzenetet. Ezért vált nagyon fontossá, hogy a legbiztosabb megoldáshoz folyamodjanak, elkezdték leírni a kinyilatkoztatást. Kik voltak a próféták segítői?
A próféták segítői, tanítványai, illetve a papság jeleskedett ebben a feladatban.
Ahhoz, hogy az emberről emberre, szájról szájra tovább jutva ne torzuljon el Isten szándéka, szükség volt egy kivételes garanciára. Szerintetek ki volt az, aki garantálja azt, hogy az Isten üzenete változtatások nélkül lett leírva, és hogy mi azt olvassuk minden egyes szentmisébe? Ki lehetett a garancia?
Maga a Szentlélek volt az, aki őrködött a folyamat fölött.
Ő volt a garancia, a Szentlélek Isten, aki megvilágosította az értelmüket. Na nézzük csak, ki volt a Szentlélek?
Ő volt az, aki felkészítette a megszólított ember gondolkodását az üzenet befogadására.
Ő vezette a lejegyzőket, hogy hűségesen, pontosan, tévedések nélkül írják le a kinyilatkoztatás szavait.
Végül pedig ő őrködött az elkészült szövegek fölött.
Ezért tehát úgy hisszük, hogy a Szentírás elsődleges szerzője maga a Szentlélek. Kik dolgoztak vele együtt még?
Vele dolgoztak teljes egyetértésben az emberi szerzők, a Szentírók.
Mit gondoltok, hogy a szerzők milyen nyelven gondolkodtak és milyen nyelven írták le a gondolataikat?
E szerzők a saját nyelvükön, a saját gondolkodásunk módjákkal jegyeztek le mindent.
Ezért a Szentírást közös műnek kell tekintenünk. Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, egyszerre kell vizsgálnunk, hogy mit akar üzenni az Isten, és mit gondolt a maga emberi felfogásával a Szentíró. Az egyes szentírók szövegei sok száz év alatt eltérő helyeken és eltérő körülmények között születtek. Nem egyszer utólag szerkesztették vagy fűzték egybe ezeket, és a töredékekből egységes könyvek jöttek létre. A Szentlélek ekkor sem hagyta magukra az embereket, gondosan vigyázott arra, hogy a végeredmény mindenben tükrözze Isten akaratát. Az idő előre haladtával elkezdték összefűzni ezeket a gyűjteményeket, a szent szövegeket, és végül ezekből a gyűjteményekből állt össze a könyvek könyve, vagyis a Szentírás, amit Bibliának nevezünk. A görög eredetű szó mit jelent? Segíts, Bence!
Könyvek. Könyvtekercsek.
A megnevezés arra utal tehát, hogy a Szentírás valamikor önálló könyveknek a gyűjteménye volt, és úgy fűzték össze. És azért beszélgetünk, gyerekek, most róla, mert Szent Jeromos az 5. században volt az, aki először egységessé tette a Bibliát, és a Szentírás vasárnapját fogjuk majd ünnepelni, amikor is arra emlékszünk vissza, hogy az Isten üzenetét helyezzük a fókuszba, a Bibliát, és arra gondolunk, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy el tudjuk olvasni a kinyilatkoztatást, amelyben Isten feltárja önmagát minden ember számára. Tehát Istent leginkább a kinyilatkoztatás által, Jézus Krisztuson keresztül tudod megismerni, ha arra a kérdésre keresed a választ, hogy milyen az Isten, akkor elolvasod, hogy az, hogy a zsidó nép életében hogy volt jelen az Isten, hogy vezette át, hogy segítette őket, és akkor kirajzolódik benned egy Isten arc. Érted? És ha akkor utána elolvasod az új szövetséget, amiben az Isten egyszülött fia élete tárul fel számodra, megismered az ő csodáit, és akkor rájössz arra, hogy az Isten milyen végtelenül jó, irgalmas, szeretnivaló, milyen jóságos a teremtett világhoz, és te hozzád is, és hogy mennyire átjárja az ő szeretete az egész világot. De Isten csak úgy fogod tudni megismerni, hogyha te gyakran olvasod a Bibliát, hogyha kinyitod. Mert ez ugyanolyan dolog, hogy addig látod, amíg mi se ismertük így egymást, addig csak én is a folyosón egy Marika néni voltam, aki bementem hozzátok a terembe. Úgy ismerjük meg jobban egymást, hogy eltöltöttünk egy nyári tábort együtt, hogy Olivérrel sokat vagyunk együtt a napközibe, és akkor így feltárul egy másik arc, akár rólatok is, vagy akár rólam is. És az Istennel való kapcsolat is ugyanilyen. Ő egy élő valóság, akit csak úgy fogsz tudni megismerni, hogyha foglalkozol vele. Ha meghallod, hogy ő hogyan szól hozzád, és hogyha őt meg akarod ismerni, akkor információkat szerzel róla. Tudod, mint amikor bejelölöd a Facebookon az ismerősnek, mondjuk a Marika nénit, vagy én bejelöllek téged, Olivér, hogy szeretnék az ismerősöd lenni. Utána tárul fel csak az, hogy te miket osztasz meg, miket szeretsz, miket lájkolsz, tudod. Tehát modern szempontból ezt tudom mondani nektek, hogy nekünk keresztény embereknek, akik meg vagyunk keresztelve, akiket Isten kiválasztott arra, hogy az ő gyermekei legyünk, addig Isten nem fog téged zavarni. Tehát eláraszt a szeretetével, de amíg te nem veszed fel vele a kapcsolatot, addig nem ismered meg őt igazán. Hittanóránk végén szeretnék nektek bemutatni egy szemét, mégpedig Jeremiást, a prófétát, akit Isten szavának hűséges közvetítőjeként szeretnék elétek állítani. Jeremiás sok bajt megélt próféta volt. Izrael legnehezebb történelmi szakaszában élt, amikor az újbabiloni birodalom kétszer elfoglalta, másodszor pedig elpusztította Jeruzsálemet. Jeremiás ekkor mire kapott feladatot?
Jeremiás nagyon fiatal volt, még amikor megkapta a prófétai hivatást. Nagyon félt hát, jaj, Uram Isten, íme nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok.
Papi családból származott, ezért nagy fájdalmat okozott neki a jeruzsálemi templom pusztulásának megjövendőlése. Kemény szavakat kellett kimondania. Isten hogyan fogalmazta meg Jeremiásnak a küldetését, Erikám?
Gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és ültess.
Mielőtt átadta volna jó hírt, sok szomorú dologról kellett szólnia. Nem csoda, hogy a kortársak, a király és a papok nem hallgatták szívesen. Jeremiás felszólításai, feddései süket fülekre találtak. Összeesküvést is szőttek ellene, ám ő nem hallgatott el. Intette az uralkodót, figyelmeztette a papokat, a népet óvta, intette az áprófétáktól, akik mindig csak olyan dolgokat hirdettek, amit szívesen hallgattak az emberek. Végül megverték és bebörtönözték. A nép vezetői annyira nem állhatták Jeremiás szavait, hogy elégették az általa írt könyvtekercset, ekkor azonban a próféta megbízta Báruk írnokot, hogy állítsa össze újra az elperzselt iratot. Így mindenki megértette, hogy Isten üzenetét, Isten szavát nem lehet elnémítani. Le kell jegyezni, meg kell őrizni, hogy mindenki olvashassa és megérthesse, befogadhassa az életébe. Ezt kell nekünk is nagyon-nagyon komolyan venni, hogy az Isten üzenete örök érvényű igazságokat tartalmaz, és üzen a mi számunkra, és az Isten üzenete nélkül nem teljes a mi életünk, amíg Istennek a szavait meg nem értjük. Végezetül imádkozzunk közösen Gárdonyi Gézának a Bibliáról írt versével, amelyet szeretném, hogyha felolvasnátok.
Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember, drága gyöngye.
égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll.
Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik. Bíbor leplek rongyá málnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
Így áldjon meg, és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Vagy a város zaját, nincs messzeség, reát talál. Csendben jött az Úr egy éjszakán.
Elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk, éjjel óránként híreket, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal kezdünk, melynek témája október hónap kapcsán a rózsafüzér lesz. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót. 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról című műsorunk, melyben elsőként Sik Sándor színapi műveiről beszélgetünk a Piarista Levéltár munkatársaival, majd egy efeledett papi személyiségről, Budapest apostoláról, Kanter Károlyról hallanak. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Jézus így szólt: melyiktek mondja a mezőről hazatérő béresnek vagy bojtárnak, gyere ide tüstént és ülj le? Nem azt mondja, inkább készíts nekem vacsorát, hozd magad rendbe és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, és azután te is ehetsz és ihatsz. Talán megköszönni a szolgának, hogy teljesítette a parancsot? Nem gondolnám. Olvasom a Lukács evangéliumban. A hit vallomás, melyet nem csikar ki tőlünk semmi más, mint a megtalálás öröme. A hit mustármag. A fává izmosodnak ágai, enyhe árnyat kínálnak kitikkadt életünknek. A hit gyönyörködés a láthatatlan szépségében. Hiszek az Istenben. Ez szép és dicséretes kijelentés, de voltaképp az a földi boldogságunk, hogy Istent mindenütt és minden megnyilvánulásában felismerjük. Isten örök életet adó kenyeret ígér. Az ember megkérdezi, mit kell érte fizetni? Isten válasza, hitet. Ez a kenyér nem olyan, mint a földi kenyér, hogy kézi munkával előállítható volna, hanem égi ajándék, amelyet egyszerűen, de készséges hittel Isten kezéből kell elfogadni. Ki kell lépnünk abból az alaptévedésünkből, hogy minden a mi teljesítményünktől függ, továbbá eszünkkel mindent ki tudunk kutatni. Uram, hallgatni szeretnék, hogy megértsem, ami a világban történik. Hallgatni szeretnék, hogy a dolgok közelébe férkőzhessem, és teremtményeid szavát hallhassam. Hallgatni szeretnék, hogy a sok hang közül megismerjem a tiédet. Hallgatni szeretnék, és csodálkozni, hogy mindig van szavad számomra.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt őt minden nap elesek. De te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.